Szállítható tárolóval visznek hőt egy csomagolás technikai cég telephelyéről egy közeli óvodába Felsőpakonyban. A főváros 5 milliárd forinttal indít panelkorszerűsítési programot, összesen 68 ház energetikai megújításával terveznek. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A kormány 2030-ig szeretné megduplázni a geotermikus energia felhasználását idehaza. Erről beszélt az Energiaügyi Minisztérium energiapolitikáért felelős helyettes államtitkára. Alföldi Borús Márk elmondása szerint Magyarország már most is Európa első 5 országa közé tartozik a földhő felhasználásában, és a Kárpát-medence kiváló adottságaira építve lehetne ezt továbbfejleszteni. A helyettes államtitkár erről Felsőpakonyban beszélt, ahol egy hőtároló projektet mutattak be. Az eseményen emlékeztettek rá, hogy csak a villamos energia előállításánál annyi hulladékhő marad, amiből Európa teljes fűtési igénye megoldható lenne. A projektről, a technológiáról és a későbbi felhasználási lehetőségekről Imre Attila tanszékvezető egyetemi tanárt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem energetikai gépek és rendszerek tanszék munkatársát hallják.
A hulladékhő, már nem is hulladékhőnek nevezik, mert a hulladékhő egyrészt azt jelenti, mintha valami tényleg semmire nem hasznos dolog lenne, másrészt pedig gyakran összekeverik a hulladék égetéséből származó hővel. Ezt most inkább maradékhőnek szoktuk nevezni. A maradékhő egy olyan hő, ami egy ipari folyamatban megmaradt. Tehát például ön akar gyártani egy valami kis műanyag kanalat, megolvaszt egy műanyag rudat, a rudat megformázza, a rud lehűl közben, azt a hőt valahova elsugározza, és azt egy ventilátorral kitolják a környezetbe. Természetesen, amikor lehet, megfogják ezt a hőt, használják a helyi fűtésre, dolgozók melegvízéhez hozzájárul valamivel. Viszont nagyon sok olyan cég van, ahol egyszerűen annyi hulladékhő van, amit nem lehet felhasználni, gondoljunk például egy vasöntődére. Hát egy vasöntődével rengeteg hő van. Ha minden dolgozó naponta 15-ször zuhanyzik, akkor se kell annyi melegvíz, amit azzal elő lehetne állítani. A mi ötletünk az volt, hogy ezt valahogy fel kellene használni, és hogyha helyben nem lehet használni, szállítsuk el. Természetesen az elszállításnak a legkézenfekvőbb módja az lett volna, hogy csinálunk egy csővezetéket, és abban melegvizet keringetünk, és azzal akár a több kilométerre lévő városba is elvihetjük. A távhőhálózatok így működnek. Viszont egyrészt előfordulhat az, hogy valamilyen ok miatt nem tudjuk ezt megcsinálni, mert olyan a környéknek az adottság, hogy van mondjuk egy folyó, egy szakadék, egy hegy, ami nehéz lenne átmenni, vagy egyszerűen nincs annyi hő, amit érdemes lenne elvinni, elég drága egy ilyen csővezetéket kiépíteni, ahhoz viszont túl sok van, hogy kidobjuk. Az volt az ötlet, hogy akkor ezt valahogy máshogy szállítsuk el, tegyük bele valahogy egy tartályba, ezt a tartályt mutassuk. Ha meleg vizet tennénk a tartályba, akkor viszonylag kevés hőt lehetne egy adott tömegű vízben elszállítani. Ezért választottuk azt, hogy úgynevezett fázisváltó anyagokat használunk. Fázisváltó anyag olvadás közben lenyel egy csomó hőt, és megdermedés, megszilárdulás közben ugyanezt a hőt visszaadja. Ha olyan anyagot választunk, ami ezt 60-70 fokon teszi meg, akkor ezzel akár már a radiátoromba menő vizet is fel tudom melegíteni. Tehát ha betennék egy 1 köbméteres kockába egy ilyet, azt betenném a garázsba, akkor elég sokáig működne vele az én fűtőrendszerem, speciál az enyém az kb. 5 óráig, 6 óráig.
Hogy lehet aktiválni, hogy ez az átalakulás meginduljon, és a hőelnyelés után meginduljon a hőtermelés? Mennyi idő telik el a két fázisváltás között?
Igazából ezt mi szabjuk meg. Úgy kell elképzelni, hogy van mondjuk egy nagy tömb, olyan, mint a gyertyaviasz. A gyertyaviasz is ilyen fázisváltó anyag, csak 40-valahány fokon vált fázist, és az meg nem olyan hőmérséklet, amit nagyon tudnánk használni. Képzeljünk el egy ilyen tömböt, ebben van egy csőkígyó, és a csőkígyón át először meleg vizet vezetünk, ott, ahol feltöltjük ezt hővel, ez megolvasztja a viaszt, majd a vízcsapokat elzárjuk, lezárjuk ezt az egész keringetőrendszert, elviszük oda, ahova fel akarjuk használni, rákötjük a gázkazánom helyére, és akkor elkezd az a víz keringeni benne, ami egyébként az ő én fűtőrendszeremben keringene. Ez hideg víz, de felmelegíti maga ez a 60-70 fokos folyadék. És amíg ez a 60-70 fokos folyadék meg nem dermed, és le nem hűl 40 fokra, addig fogja melegíteni a kazán helyett azt a vizet, ami az én radiátoraimban kering. Tehát nem kell semmit se csinálni, nem aktiválódik, hanem bármikor kivehetem belőle.
Mennyi ideig lehet ezzel tárolni a hőenergiát?
Hát hőveszteség az mindig van, de mivel ez nem egy nagyon magas hőmérsékletű tároló rendszer, minél magasabb lenne a hőmérséklet, annál inkább veszne a hő, 60-70 fokosak. Hát itt még ha jól leszigeteljük, akkor egy napig is lehetne tárolni, de nem ez a cél, hanem az a cél, hogy valahol betöltjük, egy órán belül átszállítjuk valahova, és ott pedig felhasználjuk. Tehát az idő az azért egy fontos tényező, hogy ne veszítsünk túl sokat.
Vagyis a fázisváltás rögtön megindul, amint nem tápláljuk be a hőt, azon nyomban el is kezdi leadni?
Azon nyomban elkezdi veszíteni a hőt, csak viszonylag kevés hőt, mert ez egy jó szigetel konténerben van, és az a víz a csövekben, vagy pedig másfajta hőcserélőben kering. Tehát akkor keveset veszít. Akkor fog sokat veszíteni, hogyha hidegvizet is engedünk a rendszerbe, és aztán kell neki melegíteni, az a hidegvíz megy a mi rendszerbe. Tehát tényleg teljesen úgy kell az egészet elképzelni, mintha leszedné a kazánt, és annak helyére berakna egy ilyen meleg tárolót. Ez a meleg tároló, amíg van benne hő, addig fogja melegíteni a vizet.
Milyen anyag van ebben a tárolóban? Természetesen nem részletekbe menően, mert valószínűleg a hallgatók jelentős része nem értené meg, de úgy hozzávetőleg.
Még én se tudnám pontosan megmondani, de a leggyakoribb anyagok ezek az úgynevezett viaszok, vagy parafinok, tehát ezek a hosszú szénatomláncú anyagok, amik például a kőolajban is vannak. Sőt, hát olyan szinten vannak a kőolajban, hogy ezeket általában ki is szedik, mert üzemanyagként nem túl jók. Említettem a gyertyaviaszt, ennek vannak olyan rokonai, amik kicsit magasabb hőmérsékleten olvadnak. Vagy emlékezhetünk talán még általános iskolában vagy középiskolából a metán-etán-propán-bután sorra is, hogyha nagyon messzire elmentük, akkor már hexán, heptán, dodekán, tehát ilyen 20 szénatom láncnál már ezek használhatók ilyen célra.
Mennyibe kerül egy ilyen tároló, és fizikailag mekkora egy olyan tároló, amivel már érdemes foglalkozni?
A legkisebb tárolóink azok 1,5 köbméter körül vannak. A legnagyobb tároló itt Magyarországon jelenleg 6 köbméteres, de Angliában vannak olyan tárolók, amik uszályok. Tehát egy uszály belsejében van ez az anyag. Pontosabban ott telepakolják ilyen konténerekkel, ott nem tudom, több ezer tonnáról lehet szó. Nálunk ez a 6 köbméteres körülbelül 6-7 ezer tonna. Egy köbméteres tároló, az körülbelül 50 kilowattórát tud eltárolni, hát villanyszámláról ismerjük a kilowattórát, de a gázkazánról is, úgyhogy többen tudják, hogy hány kilowattos, 10-20 kilowattos gázkazánok vannak, tehát tényleg ilyen 3-4-5 órán keresztül tudna egy családi ház gázkazánját táplálni ez a rendszer, és ennek az ára, legalábbis a becsült ára, mert hát amit most csináltunk, az egy prototípus, az 1,5 millió forint között lenne. Itt egyébként nem is annyira ez a berendezés drága, az drága, hogy ezt szállítani kell majd a között a hely közt, ahol hővel feltöltjük, és a között a hely közt, ahol a hőt elvonjuk tőle. Ezeknek közel kell lenni.
Ezt gondolom a helyi buszon egy szatyorban nem lehet szállítani.
Hát, hogyha egy köbméteres szatyor, akkor lehet. Amikor legelőször írtam erről a projekterről még az Energiaügyi Minisztérium elődjének, az ITM-nek, akkor még a projektnek a munkaneve a Sándor József Benedek volt, hisz ők azok, akik zsákban hozzák a meleget, és akkor ki is számoltam azt, hogy 3 erős legény vállán egy-egy zsákkal mennyi meleget tudna az erdőn keresztül a kis kunyhába becipelni. Nem jöttek ki a számok, tehát igazából mondom, ez az 1 köbméter, ami azért mindennel együtt bőven több, mint 1 tonna, ez kell. Viszont egy kis terautó el tud szállítani egy akkora konténert, amekkora egy családi házhoz, vagy egy kisebb közintézményhez kell. Aminek volt a projekt átadója, ez Felsőpakonyban egy ottani cégnek a telephelyéről vittünk hőt a helyi óvodába, és körülbelül 6 órán keresztül el lehet látni az óvodának a fűtését. Természetesen nem nagyon brutális hidegben, hanem olyan hidegekben, amik úgy mostanság vannak napközben, amikor az óvodások éppen óvodában vannak. Természetesen ezt úgy kellett megcsinálni, hogy a gázkazánt meg kellett hagyni, mert ha bármi gond van, jegesek az utak, vagy bármi történik, és nem tudunk hőt szállítani, akkor ne fázzanak már meg a szegény óvodások. Tehát mindig kell egy ilyen B-tervnek lenni.
Vagyis akkor naponta 4 kört kellene megtenni az üzem és az óvoda között. Mekkora a költség igénye, és mekkora a nyereség? A szaldó mit mutat a végén?
Ez az, amit nem tudunk kiszámolni. Egyrészt azért nem tudjuk kiszámolni, mert az a hő, amit elviszünk, annak az előállítására, hát elvileg nulla, mert ez amúgy is hulladék lenne, tehát menne ki vagy a levegőbe, vagy rosszabb esetben egy folyóba, mert a folyók azok kevésbé bírják elviselni ezt a hőszennyezést, de ki kell építeni oda egy rendszert, ami ezt a hőt megfogja. A másik oldalon kicsit meg kell változtatni a fűtőrendszert, hogy rá lehessen csatlakoztatni ezt a berendezést. Attól függően más-más anyaggal kell feltölteni, hogy milyen hőmérsékletű a hőforrásunk, illetve milyen igényű a fűtőrendszerünk. Vannak ezek a hőbefúvásos fűtőrendszerek, itt elég 40-50 fok padlófűtés, falfűtés, ott is elég. Hagyományos radiátoroknál jobb, hogyha azért ennél jóval nagyobb, 60 esetenként akár 80 fok is. És attól függően, hogy most mi 60, 65, 70, 75 fokost akarunk, más-más anyagot kell beletennünk. Tehát ez egy pilot projekt volt, ezt kiszámolni egyelőre nagyon nehéz. Onnan gondoljuk, hogy nehezen megtérülő, mert Németországban több cég is próbálkozott az utóbbi mondjuk 10 évben, általában csődbe jutottak, de kis konténerekkel próbálkoztak. Teljesen nyilvánvaló, hogy kis konténerekkel ez nagyon ritkán jön össze. Mindig van egy fajlagos költség, ami annál alacsonyabb lesz, minél magasabbra megyünk. Egy hagyományos vasúti tartálykocsi 70 köbméter, tehát több mint 10-szer akkora, mint a mi mostani tárolunk. A vasúton lehetne szállítani ilyet, mondjuk egy olyan cégtől, aminek van iparvágánya, és mondjuk egy olyan iskoláig, ami a vasútállomás mellett van, és ott van egy sínpár, ahova le lehet parkolni egy ilyen tartályt, azt viszonylag olcsón lehetne megoldani, és hogyha nem éppen egy dízeles vonal van, hanem egy elektromos, akkor még szén-dioxid kibocsátása sem lenne a szállításnak. Tehát itt nem csak a pénzbeli nyereségen kell gondolkozni, hanem azon is, hogy energiahatékonyabb lesz maga az üzem, ez néha még meg is éri nekik, mert akár adókedvezményt is kaphatnak. Másrészt pedig kisebb lesz a szén-dioxid kibocsátás, mert olyan hőt használunk fel, amit már megtermeltek, mindenképp már a szén-dioxid lenyoma megvan, felhasználjuk fűtésre, annyival kevesebb földgáz kell égetni. Szerintem 4-5 év múlva tudunk nagyon pontos számokat mondani, de akkor is úgy lesz, hogyha ön mondjuk egy baranyai faluban él, ahol a környéken nincs cementgyár, akkor viszonylag drága lesz. Ha Vác környékén él, ahol van cementgyár, és a cementgyárnak van elég hője, vagy mondjuk Százhalombatta környékén, ahol a finomítónak van hője, ott valószínűleg olcsó lesz a hő. Ez nem annyira könnyen szállítható, mint az áram, itt nagyon a helyi piactól fog függeni, hogy mennyibe kerül. De, mint említettem, Londonban megéri.
Imre Attila tanszékvezető egyetemi tanárta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem energetikai gépek és rendszerek tanszék munkatársát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
5 milliárd forinttal a beruházások 30%-os támogatásával indítana a panelprogramot a főváros. Ámon Ada az Inforádiónak azt mondta, első lépésként minden kerületben egy-egy 10 emeletes panelt, a teljes akció keretében pedig összesen 60-80 házat korszerűsítenének. A Budapesti Klímaügynökség ügyvezetője beszélte a fővárosi ingatlanok műszaki állapotáról és a Városkutatás Kft. Nemrégiben végzett felméréséről is.
Ami igazán problémás, mondjuk ha levegőről beszélünk, ugye nem csak Budapesten élő emberek szennyezik az itteni levegőt, hanem az agglomeráció is. De az tényszerű, hogy amikor arról beszélünk, hogy maga Budapest hogy bocsát ki és mit bocsát ki, azért azt tudni kell, hogy a lakásokból származó kibocsátás a legkomolyabb, tehát ez 36%, és a teljes város energiaigényének 40%-át teszik ki a lakások. Ergo ez nem csak klíma vagy levegőminőség, hanem ellátás szempontból is nagyon fontos dolog, és azért közben meg azt látjuk, ugye, ahogy járunk elünk a városba, hogy azért a legtöbb lakás 84%-a az itt lévő háztartásoknak több lakásos társasházakban vagy lakásszövetkezetekben található, tehát alapvetően, hogyha a budapesti lakáshelyzet energetikai problémáiról beszélünk, akkor az a nagy több lakásos társasházakat illeti. És hát ezekből is jön a legnagyobb kibocsátás nyilvánvalóan.
Viszont még pár évtizeddel ezelőtt, hogyha a levegőminőségről, a rossz levegőminőségről volt szó, akkor Budapest vagy Budapest egyes részei rendszeresen az élen voltak. Most, a 2024-es, 25-ös években Budapest már viszonylag ritkán kerül fel erre a listára. Vagyis mondható az, hogy javult, változott a helyzet, vagy máshol lett rosszabb?
A régióban alapvetően javul ugye a levegőminőség szempontjából, ezt az egész régiót az agglomerációval együtt tekintjük, és azért itt 3 millió ember él. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan javul szépen lassan a levegőminőség, de azért amikor arról beszélünk, hogy klímavészhelyzet van, akkor nem csak a levegőről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy azok a házak, amikben lakunk, azok mennyire ellenállóak, mennyire tudunk bennük jól lakni, mennyire tudjuk jól használni őket. Tehát, hogy a modernizációjuk az nem csak energetikai jellegű, vagy energiapazarlást akarjuk megakadályozni, hanem például a nyári felmelegedést. És a nyári felmelegedés szempontjából a szigetelés ugyanolyan fontos és hatásos, mint a téli energiamegtartás szempontjából.
Milyen állapotban vannak a fővárosi ingatlanok, hogyha azt nézzük, hogy egymáshoz képest akár egy fővárosi párlakásos családi ház, vagy egy panelház, vagy hogyha a vidéki helyzethez mérjük, mert hogy ugye az is rendszeresen elhangzik, hogy a kisebb települések, pláne falvakhoz képest a főváros igencsak fejlett.
Ugye Budapesten nagyjából ugyanaz a helyzet, mint az egész országban. Tehát az itt lévő épületeknek is nagyjából a 2%-a az, amelyik megfelel azon korszerű elvárásoknak, amiket támasztunk egy új vagy egy felújított épülettel szemben. Tehát nagyon-nagyon elenyésző azon lakások száma és aránya ebben a városban is, bármennyire is fejlett, vagy mondjuk magasabb jövedelemmel rendelkeznek az itt élő emberek. Azért ez, amikor egy társasházról van szó, és ott kell döntést hozni, azért ez egy másik szituáció, mint amikor valaki a saját családjával meg kell, hogy hányja vesse azt, hogy milyen típusú fejlesztésekre és felújításokra kell szánni a családi költségvetésből. Úgyhogy itt alapvetően ez egy nagy probléma, hogy így ezeket a társas vagy közösségi döntéseket kell meghoznunk, és ezek több 100 millió forintot igényelhetnek egy-egy ház esetében, ami hát mondjuk, hogyha egy 10 emeletes panelházról beszélünk, akkor kifejezetten magas költségvetése van egy ilyen beruházásnak.
Milyen egyébként az emberek felújításhoz fűződő viszonya? Felújítanának, csak nem feltétlenül fizetnének érte, vagy nem feltétlenül van rá pénzük, vagy nem is foglalkoznak a felújítással? És ugye, mint említette, vannak a nagy társasházak, akár a panel, de hát a belváros tele van olyan 100 éves, vagy még annál is idősebb, igencsak a jelenkor szerint korszerűtlen ingatlanokkal, amelyeknek a felújítása ugye nem csak pénz, hanem tervezés, és hát részben vagy egészben akár műemlékvédelem is. Szóval milyen az emberek viszonya a felújítással, a korszerűsítéssel?
Mi úgy láttuk, hogy nincsenek igazán tisztában az emberek azzal, hogy mi egy korszerű épület vagy lakás ismérve. Ez nagyon problémás, tehát így először ugye akkor nekünk az a dolgunk, hogy ezt tudatosítsuk a budapestiekben, hogy lehetne sokkal modernebb, sokkal korszerűbb, sokkal hatékonyabb az az épület, amiben laknak, és egyébként ez bizonyos régióiban vagy körzeteiben a városnak odáig megy, hogy ezt már érzik az emberek, hiszen mondjuk, hogyha a 3. kerületbe körülnézünk, ott nagyon-nagyon sok panelépület például fel van újítva, és azoknak az embereknek a lakásai, amelyek olyan házban találhatók, ahol ez nem történt meg, lényegesen alacsonyabb az ingatlan értéke. Tehát, hogy ez már pénztárcában is jelentkező, forintosítható dolog az ingatlan adásvétel esetében.
Mert hogy ugye végeztek egy kutatást, mérték az emberek felújítási hajlandóságát, illetve terveit is.
Igen, a Városkutatás Kft.-vel dolgozunk együtt ebben a projektben, aminek egy részeként egyébként létrejött maga a klímaügynökség is, és ebből ez az elszomorító adat jött ki, hogy az emberek nincsenek tisztában az épületeik minőségével és korszerűségével, vagy romlott állapotával, illetve az is kijött, hogy nagyon kevesek hajlandóak, vagy képesek ezeknek az épületeknek a felújítására szánni pénzt, vagy nincsen megtakarításuk, illetve nagyon-nagyon nagy az ellenállás a hitelek felvételével kapcsolatban. Ezt szeretnénk mi valahogy megolajozni, ezeket a döntéseket, amikor arról beszélünk, hogy egy új programot indítanánk, aminek az első lépésein túl vagyunk. Elkezdtük összerakni azt a projektet, amiben most először kifejezetten a panel épületeket, vagy az iparosított technológiával épült házakat céloznánk meg, vagy azoknak a közösségeit, tulajdonosait, és kerületekkel egyeztetünk, a főváros és a kerületek közösen egy olyan kooperációt hozna létre, amiben 5 milliárd forint állna előbb-utóbb rendelkezésre ilyen célra. Ez az alap egyébként érdekes, mert nagyjából hasonlót fogalmazott meg az első klíma közösségi gyűlés során, 2020-ban még az első közösségi gyűlés közössége, és az első ajánlásuk pont az volt, hogy hozzunk létre a fővárosban egy ilyen alapot, amely segíti a társasházaknak a felújítását.
5 milliárd forint nagyjából mire lenne? Hány ingatlan felújítására, korszerűsítésére lenne elég?
Mi most kerületekkel beszélgetünk, és úgy tűnik, hogy van egy olyan 6-8 kerület biztosan, akiknek érdekében áll egy ilyen programot közösen elindítani. Mi most úgy számolunk, hogy kb. Hogyha egy ilyen 10 emeletes panelházat veszünk, pontházat nézünk, akkor minden kerületben nagyjából egy ilyenre lesz lehetőség az első évben, és nagyon remélem, hogy sikerül majd esetleg több forrás szerezni, és magának a teljes programnak a során szerintem egy ilyen 60-80 épületet fogunk tudni felújítani, ahhoz tudunk majd forrást biztosítani, mert hát ugye ez csak részben lesz ebből az 5 milliárdból, hát az 5 milliárd az arra elég 30%-os visszanemtérítendő támogatás formájában, hogy körülbelül 16 milliárd forintnyi támogatást, teljes beruházási összeget megmozgasson, és ez olyan 60-80 házra lesz elég, de azt gondolom, hogy ez pont 60-80 házzal több, mint amennyi az elmúlt időszakban döntések hiányában nem valósult meg.
Milyen a megtérülése egy-egy ilyen beruházásnak? Mondta, hogy egy panelháznál milyen sokba kerül, és hát hogyha ki akarja mutatni, hogy ez hány év alatt térül meg lakásokra lebontva, akkor nem biztos, hogy olyan vonzóvá válik rögtön a befektetés a jövőbe, illetve hát a klímacélok eléréséhez.
Hát ezért akarunk és fogunk olyan finanszírozási konstrukciókat emellé a visszanemtérítendő támogatás mellé letárgyalni a bankokkal, vagy átbeszélni velük, és ezt a lehetőséget nyújtani a társasházak közösségeinek, ami kis, apró terheket ró havonta a háztartásokra, és azt reméljük, hogy így lehet kedvet csinálni. Én azért azt gondolom, hogy nem tarthat örökké ez a korszak, amikor viszonylag nyomott áron kapják a háztartások az energiát, úgyhogy mindenképpen fel kell készülnie mindenkinek arra, hogy sokkal hatékonyabb épületeket állítsunk elő, akár a meglévőkből is.
Egyébként van egy olyan általános szám, hogy egy mondjuk így általános energetikai és egyéb korszerűsítés Budapesten nagyjából hány év alatt térül meg, hogyha akár a nyári hűtést vagy a téli fűtést veszem alapul?
Hát ezt nagyon nehéz most így megmondani. Ez a projekt, ez nagyon sokféle dolgot csinál. Egyrészt felmértük a budapesti lakásállományt, és 32-féle típusú házat azonosított az a műszaki csapat, akikkel együtt dolgozunk, és akkor ezen belül ugye még vannak az egyedi házak és lakások. Úgyhogy nagyon nehéz lenne erre egy olyan számot mondani, ami univerzálisan igaz lehet, mert hogyha egy házban például csak a fűtés korszerűsítést akár érdemes megcsinálni, és azzal is már jelentős energiaszámla csökkenés lehet elérni, akkor nyilvánvalóan először azt kell megtenni, és az ebből megspórolt pénzeket utána felhalmozni, és más hasonló korszerűsítési beruházásokra összegyűjteni. Úgyhogy én nem szeretnék ilyen, hogy mondjam, becslésekbe bocsátkozni, de annyit mindenképpen szeretnék mondani, hogy a klímaügynökségnek ez az egyik fontos feladata, hogy ezeknek a beruházásoknak a minőségét is biztosítsa, illetve az oda vezető döntések folyamatát facilitálja, segítse, megalapozza, és mi azon leszünk, és ez a dolgunk a saját kollégáimmal, hogy jó döntések ehhez segítsük hozzá a lakóközösségeket.
Ámon Adáta, a Budapesti Klímaügynökség ügyvezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!